Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg most Advent 4. vasárnapjának prédikációs alapigéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Pálnak a Filippi beliekhez írott leveléből, a 4. fejezet 4. versétől a 7. versig a következőképpen. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban nálunk ez az öröm vasárnapja. Tudom, hogy katolikusoknál, és hát nyilván ők vannak többségben, mi nagyon erős kisebbségben vagyunk itt, mármint Magyarországon. Szóval a katolikusoknál ez másképpen van, ugye a harmadik gyertya, ami náluk a rózsaszínű, jelenti az öröm elérkezését, az öröm vasárnapját. Nálunk azonban nincsen ilyen előírás, hogy milyen színű legyen a gyertya, bármilyen lehet. Sok templomban igazodik a liturgikus színhez, és ezért lila, vagy fehér, ahogyan most itt nálunk éppen. De nem is ez a legfontosabb, hanem hogy mit is jelképeznek azok a vasárnapok, mit is jelképeznek azok a gyertyák, amiket meggyújtunk egymás után. Az első vasárnap Krisztusról, mint Úrról szól, a királyról, aki érkezik, és ilyenkor legtöbbször elhangzik, vagy a szószékről, vagy az oltár elől, a jeruzsálemi bevonulásnak a története, amikor alázatosan Szamár hátán érkezik meg a fővárosba. Arról szól az első vasárnap, hogy megérkezett, megszületett a megváltó, akiről évszázadok óta prófétáltak, akit Isten már az első ember bűnbeesése napján megígért. A Facebookon egy ilyen posztot találtam, én magam is jónak tartottam tovább adni, ami így kezdődik, hogy Jézus nem tervezett baba volt. Nem számítottak rá. Érkezése József és Mária jó hírnevének a végét is jelentette. Ugyanakkor az is eszembe jutott, hogy nem volt még ennyire megtervezett baba a világon, mint Jézus, akinek a születését már évezredekkel korábban eltervezték. Senki nem született meg így. Senki. Persze értem én, hogy József és Mária számára, meg egyáltalán az egész akkori világ, meg Názaret számára, ez egy tervezetlen dolog volt. Éppen most, amikor mentem hazafelé, akkor valakivel találkoztam, áldott karácsony kívánt, és utánom szólt, hogy ha nem találkoznánk addig, akkor boldog, kiszámítható új esztendőt kíván. Hát erre meg kellett állnom, és mondtam, hogy de hát ilyen nincsen, hogy kiszámítható esztendő. Persze aztán beszélgettünk erről. Minden esetre nem tudta, kiszámíthatatlan volt az egész világ számára, Názaret számára, Heródes király számára, kiszámíthatatlan volt József és Mária számára, az, hogy egy kis baba fog érkezni, aki ráadásul az Istennek a fia. De mondom még egyszer, a másik oldalról, még ennyire megtervezett ember nem jött a világra. Egyébként hozzáteszem, hogy a miénk is valójában ennyire megtervezett. Tudom, hogy ellent mondok önmagamnak, de hát az élet ilyen paradoxon. A mi életünk is ilyen. Isten előre megtervezte a mi születésünket, még mielőtt a szüleink, nagyszüleink, dédszüleink, vagy azok az ők szülők, akik beköltöztek ide Nagytartsára, egyáltalán tudtak volna bármit is, saját gyerekeikről, unokáikról, stb. Ha nem is ilyen horderejű a mi születésünk, mint Jézus születése, de az Isten által előre megtervezett volt. A második vasárnap az emberekhez érkező megváltóról szól, aki megvált a bűnből, a szenvedésből, a halál hatalmából. Ilyenkor Lukács 21-et olvassuk főképpen, ahol arról van szó, hogy Jézus jövendől a világ végéről, és azt mondja, hogy megdermednek majd az emberek a félelemtől, meg annak a sejtésétől, ami a világra várni fog. Szerintem vannak olyan események a mai világban, ami ez már így közelít ehhez. Hogy már nem csak attól félünk, ami van, hanem a sejtésétől, ami várható. De azt mondja Jézus, hogy ti viszont egyenesedjetek fel, emeljétek fel a kezeteket, mert nektek a megváltásotok közeledik. Amikor megszületik a szívünkben, tehát az első vasárnap volt, hogy eljött a király, megszületett erre a világra, ez az első karácsony, második vasárnap, amikor megszületik a szívünkben, nem a félelem, hanem a félelem helyett az öröm, hogy már kicsit kapcsolódjunk a mai vasárnaphoz, a félelem helyett az öröm, a hála és a béke születik meg a megváltó által, hogy betöltődik a mi szívünkbe, életünkbe. A harmadik vasárnap, hogy a messiás rokona, Keresztelő János, akiről most is szó volt az oltár előtt, hirdeti, hogy ő az útkészítő, ő utat készít, ennél nagyobb horderejű útépítés, vagy hídépítés nem volt. Elmúlt vasárnap a teológus hallgató beszélt arról, milyen élményei voltak, azt hiszem, egy alagútépítéssel kapcsolatban. Sok hatalmas építkezés és csodálatra méltó erőfeszítés van ilyen téren, de ekkora hatalmas építkezés, amit Keresztelő János egymaga végzett, nyilván a Szentlélek által, nem volt a világ történelemben. Szóval a messiás rokona, Keresztelő János hirdeti az utat, készíti az utat, hirdeti az ítéletet, a megtérést, de amikor megjelenik Jézus, ugye íme az Isten báránya, meg akire látod a Szentléleket leszállni, ugye azaz, hátralép. Mert véget ért a küldetése. Az utolsó próféta. Véget ért a mandátuma. És ez pedig utal, hogy véget ér a földi életünk, befejezzük a küldetésünket, a pályafutásunkat, de békességgel, mint ahogyan Keresztelő János, békességgel hagyta ott azt a helyet, ahol keresztelt. Persze, aztán voltak neki is kérdései, ahogyan nekünk is lesznek, mert voltak eddig is, amikor börtönbe kerül, és Heródes börtönében arra vár, hogy lefejezzék, te vagy az eljövendő, vagy mást kell várnunk, és akkor Jézus válaszol neki, hogy János, hát bénák járnak, süketek hallanak, leprások tisztulnak meg, szegényeknek hirdetik az evangélium. Boldog az, aki nem botránkozik meg én bennem. Vagyis itt arról van szó, hogy amikor be kell fejezni a földi életünket, a halálunk órájában mellénk lép, a halálunk órájában ott van velünk, és elénk tárja a valóságot. A valóságot. Mert mi azt látjuk, amit Keresztelő János is ebben a borzasztó embert próbáló helyzetben, hogy vár a lefejezésére, most minden pusztul, és hogy a hazája nem szabad, és hogy a római rabiga, és így tovább. Tehát lehetne itt folytatni, kibontani ezt a képet. És azt mondja, nem ez a valóság. Betegek gyógyulnak, bénák járnak, leprások tisztulnak meg, halottak, támadnak fel, mondja Jézus, ez a valóság. És ezt látja meg az, aki elmegy ebből a világból. Én nem tudok nagyobb hírt. Én nem tudok nagyobb örömhírt mondani. És nem is szabad ennél kevesebbet mondani. És a negyedik vasárnap, az öröm vasárnapja, ahol a Filippi 4:4 van előírva, és most éppen ez a prédikációs alapige is, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, hogy legyen valami szenvedély az életünkben. Mihalász Gábor mondja egyik interjújában, hogy megy hozzá egy pár, hogy hát házasságot kérnek, és akkor elől megy fa arccal, póker arccal, ezt a kifejezést használja, póker arccal megy a főlegény, mögötte vagy 2 méterrel leszakadva a menyasszony, és akkor bejelenti, hogy hát ha meg lehetne oldani, akkor szeretném így házasságot kötni. Azt mondja, ne! Emberek, ne csináljátok ezt! Hát persze, jó az, hogyha megvan a házasságban az intimitás, jó, hogyha az, hogy megvan az elköteleződés. Tehát a szenvedély hol marad? Hát hogy lehet így bemenni a lelkészhez, ilyen póker arccal, semmi szenvedély, semmi megnyilvánulása annak, hogy mi nem tudunk egymás nélkül élni, hát ha meg lehet oldani. Szóval valami hasonló dologról van szó, hogy hát az Istennel való kapcsolat. Hát az öröm nélkül elképzelhetetlen. Csak hogy azt mondják róluk magyarokról, hogy milyen savanyú emberek vagyunk, meg sírva vígadunk, a templom maga aztán végképp. Hát pedig ott van a legnagyobb öröm. Hát hol van akkora hír, akkora öröm? Hát tele van a világ szomorú hírrel. Hát nálunk van az evangélium, magyarul az örömhír. Tomka Miklós azt mondja, hogy a kereszténység az az örömnek a vallása, mert a legszomorúbbak addig vagyunk, amíg úgy ítéljük meg az életünket, a tetteinket, a szenvedésünket, hogy azoknak nincsen értelme. Persze, mert a pusztulás, a halál mindent áthúz és mindent értelmetlenné tesz. Ezért az öröm vallása a kereszténység. Mert hogy ott van az örök élet, a valóság. Eltűnik, ami nem annyira valós, mert eltűnik, és nem annyira valós, és átmegyünk abba, ami valós, és nem tűnik el. De hogy mennyire fontos ez az öröm, erről már tanítanak is. Csak üssük be a keresőbe, és azonnal ki fogja dobni, mit kell csinálni ahhoz, hogy tudjunk örülni. És akkor találni fogjuk ezeket a javaslatokat, hogy vezessél hála naplót. Az öröm képessége fejleszthető. Fejleszd a H-izmodat, ez a hálaadás izom. A H-vitamin szedése segít fejleszteni a hálaadás izmot. Írd fel, vedd észre, hogy milyen jó dolog történt. Reggel, amikor felkelsz, amikor munkába megérkeztél, amikor hazaérkeztél, sikerült megenni az ennivalódat, vagy feltenni a gáztűzhelyre, vagy megmelegíteni a mikróban. Írd fel, mondd el, posztold ki, és így tovább. Mondják a javaslatokat. Szerintem az alap hiányzik. Hiányzik az alap. Nincsen meg az örök élet reménysége, És akkor az ember próbálja megtalálni a kis örömöket, amiket nem gondolom, hogy fölösleges. De hát aztán vége lesz, és mindent keresztül húz a reménytelenség. Hiányzik az alap. Mi az alap? Azt mondja Pál apostol, hogy közel van az Úr. Ez az alap. Az Úr közel. Legyél te is közel hozzá. Legyél te is vele. Keresd a vele való közelséget. Szerintem Pál apostol hihetetlenül autentikus kócs. A kiképzését nem egyetemi tanteremben végezte az Isten, nem szemináriumi előadásokon, nem pszichodrámai vagy bibliodrámai képzéseken kapta, nem a Semmelweis Egyetemen lelki gondozóként vagy mentálhigiénés szakemberként, mint én. Ő a börtönben kapta, ő a nagy tanács előtt kapta, ő akkor kapta, amikor megkövezték Efezusban, és sikerült elhúzni a virháját, akkor kapta, amikor fogolyként vitték Rómába, sorolhatnám még. Pál tapasztalt és minden túlélt kócs. Na, őt kell hallgatni, én azt gondolom. Hozzáteszem, ingyen adja a tanácsokat. Ingyen. És olyan javaslatokat ad, ami összeköttetést teremt a közel lévő Úrral. Tehát ő nem a saját erejéből merít, az kevés lenne. Mondja is, hogy az én erőm, hát én az erőtlenségeimmel dicsekszem. Azzal dicsekszem, hogy én gyenge vagyok. De az Úr az erős. Ez nagyon fontos. Tehát ez az alap. Az emberi lélek, az emberi psziché. Nem. Az isteni lélek, az isteni pneuma, az a valami. És akkor az örömnek vannak ugye hatásai, minden bizonnyal erről is lehet találni írásokat, cikkeket, interjúkat, olvasgatni rengeteget, hogy ez hogyan erősíti az immunrendszerünket, a gyógyulásunkat, az átlag életkorunkat, hogy emeli meg hogy a szülőknek a párkapcsolati minősége hogyan hat a gyereknek a lelki állapotára, az örömre, a well-being, a jóllét, mennyire fontos. Hát ugye az, ami a mai embert érdekli, de az alap az nem érdekli a mai embert. Az előbb említett Mihalesz Gábor mond egy nagyon érdekes dolgot szintén egy interjúban, amikor arról beszél, hogy egy érdekes vizsgálatot végeztek gyerekekkel kapcsolatban, vizeletmintát vettek tőlük. Nem tudom, milyen nagy számú, de elég nagy számú vizsgálat volt. És a vizeletminta alapján nézték, meg tudták állapítani azt, hogy most iskolában probléma van a gyerekkel, vagy nincsen probléma, mennyire feszült otthon, vagy nem feszült otthon. Hát persze ki lehet mutatni a stressz hormont benne. Utána jött a csavar, utána a vizeletmintát vettek a szülőktől is. És nem tudták az orvosok, hogy mely minta honnan származik, melyik szülőtől, melyik gyerektől. Utána 87%-os bizonyossággal tudták párosítani a megfelelő mintákat, és egymásra találtak a szülők és a gyerekek. Amilyen magas volt a stressz hormon a szülőknek a vizeletében, olyan magas volt a gyerekekében is. Hát ugye a Mihalesz Gábor pár terapeuta, ő arra futtatta ki a dolgot, hogy mennyire a szülők párkapcsolati minőségén múlik a gyereknek a teljesítménye az iskolában, a gyereknek a munkája, a jólléte, a well-beingje. Magyarul az örömön múlik. Mennyire van öröm otthon? Ennyire egyszerű az egész. És hogy mennyire van öröm otthon, az attól függ, hogy mennyire van közel az Úr. Advent erről szól, kérem szépen, hogy közel van az Úr, eljött, négy gyertya világít, mert hogy már egyre világosabb van, Most annyira világos van, hogy este már a születést ünnepeljük. Szóval itt arról van szó az igében, hogy nem aggódunk, elmondjuk Istennek, ami bennünk van, mondd el hálaadással a kéréseidet, mondja Pál apostol, és aztán a békesség Istenet fog téged eltölteni. És akkor örülni fogsz annak, hogy el tudod lapátolni a havat, örülni fogsz tudni annak, hogy el tudtál jönni a templomba, örülni fogsz annak, hogy készíthettél magadnak egy kávét, hogy felébredt a család, és melletted is felébredt a párod, a gyereked, hogy reménységben mehetett el, fejezhette be az életét az, akinek harangoztunk. Minden, mert az Úr közel, örömmel tölthet el. Öröm a Krisztusban. Most már mindent félre tehetünk. Most már félre állhatunk, úgy, mint keresztelő János tette. Nincsen baj. Még az se baj, ha valaki kiégett volna, és úgy érzi, hogy nem tudja csinálni már tovább. Értitek? Nincs baj. Öröm van Krisztusban. Félre lehet tenni mindent. Na ez a legjobb terápia. Megmondták a Tomcsányi Teodóráék, amikor a mentálhigiéni képzésen tanítottak. Ők ezt azért tanítják pedagógusoknak, orvosoknak, védőnőknek, és nem csak lelkészeknek, hitoktatóknak, apácáknak, szerzeteseknek, mert az is sokkal többet jelent, hogyha valamit átadnak. De ők, mint hívő katolikusok, azt szeretnék, hogyha az evangéliumot vinnék tovább az embereknek. Tehát ők azt mondták, hogy ez a legfontosabb, és igazuk van. Igazuk van. Félreállhatunk, úgy, mint keresztelő János, letehetünk mindenféle terhet, mindenféle megfáradást, mindenféle kiégést, mert öröm van a Krisztusban. Fordítva nem működik. Tehát úgy nem működik, hogy most akkor havat seprünk, és akkor biztos örömünk lesz. Nem biztos. Meglátjuk a családtagunkat, hogy felébred? Biztos, hogy örömünk lesz? Nem. Lehet, hogy feszültség lesz bennünk. Megittuk kávénkat? Korán sem biztos, hogy olyan jó hatással lesz rá, mint szeretnénk, és így tovább. Csak úgy működik a dolog, hogyha közel van a Krisztus, és benne kapunk örömöt, és akkor minden más örömös lesz. Négy gyertya ég, nő a világosság. A tendenciára utal egy gyertya, két gyertya, három. Persze, ugye, amikor még Johann Wihern, ugye evangélikus lelkész, mivel ez most ugye a negyedik adventi gyertyagyújtásnak az alkalma, és ugye innen viszik majd az önkormányzati koszorúhoz a lángot. Érdemes ezt ugye azért elmondani, hogy az első adventi koszorút 1839-ben, 38-ban csak a gyertyákat állította fel Johann Wihern evangélikus lelkész az orgona körül, de 39-ben készítette az első adventi koszorút. Biztos sokan tudjuk a történetét, hogy ő egy áruházat hozott léte Hamburgban, és úgy nevezte el, hogy hirtelen akartam mondani, nem suhancház, valami hasonló kifejezés, mert hogy olyan gyerekeket fogadott be, akiket az utcáról szedett össze, akiket a prostitúció veszélyeztetett, és így tovább. Tehát elege volt ebből Johann Wihernek, hogy ezeket a gyerekeket eladják, kihasználják, stb. És hogy örüljenek annak, hogy közeledik már a karácsony, ugye ő arra a kocsi szekér kerékre tett örökzöld ágakat, és 24 gyertyát tett. Tehát ugye december 1-én gyújtotta meg az első gyertyát. És a fehér gyertyák, mi ezért használunk fehéret többnyire, a fehér gyertyák, abból 4 volt ezen a kocsikeréken, a vasárnapokat jelképezték. És közöttük voltak a piros gyertyák, a kis piros gyertyák, amelyek a hétköznapokat jelölték. Tehát így volt a 24 gyertya. És ez, hogy egyre több és több gyertya, nyilván ez az elődje az adventi naptáraknak. Tehát, hogy minél több gyertya gyúlt meg, annál inkább mutatta a tendenciát, hogy mai ige, hogy szól? Úgy szól a mai útmutató ige, hogy bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajta. Tehát, hogy habár még itt van a földön a sötétség, a háború, a járvány, a gazdasági helyzet, a vezetőknek a hihetetlen disszonáns, ki sem lehet mondani, mekkora butaságuk, bődületes, ami zajlik a világon, aztán sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr. A tendenciát mutatja, hogy egyre több gyertya gyúl meg, vannak még nehézségek, lehet, hogy nem kényelmes a fekhelyünk, lehet, hogy nem kifogástalan az ételünk, lehet, hogy belefásultunk, belefáradtunk, és kiégtünk, és már kilépnénk ebből a világból, de itt van a megváltó. Hát erről szól egy történet, egy férfi szerzetesnek áll egy olyan kolostorban, ahol igen szigorúak a szabályok. Első napján azt mondja neki az apát, mindössze 2 szót szólhatsz 5 évente. Megértetted? Az újonc bólint, elmegy, 5 évvel később az apát behívatja az irodájába. Testvérem, igazán derekosan helytáltál az elmúlt 5 esztendőben. Mit szeretnél mondani? A szerzetes megszólal. Étel, hideg. Ó, sajnálom, mondja az apát, rögtön intézkedem. 5 évvel később. A szerzetes újra ott áll az apát előtt. Isten hozott testvérem, mondja az apát, mit szeretnél nekem mondani most 10 év elteltével? Mire a szerzetes? Ágy, kemény. Az apát így szól. Ó, igazán sajnálom, mindjárt intézkedem. 5 évvel később ismét találkoznak. Így szól az apát. Nos, testvérem, 15 esztendeje vagy a kolostorunkban. Mit szeretnél mondani nekem? Búcsúzom, elmegyek, feleli a szerzetes. Mire az apát? Hát nem lett meg. Amióta csak itt vagy, egyebet sem teszel. Folyton panaszkodsz. Igen, tehát lehet, hogy kemény a fekhely, lehet, hogy kifogásolható az étel, lehet, hogy belefáradunk, kiégünk és mennénk, de fölötted ott ragyog a világosság. A végkifejlett örömre ad okot. A mi születésünk is, erre még visszatérek egy mondat erejéig, a mi születésünk is előle eltervezett volt. Igaz, nem olyan horderejű, mint Jézusé. Jézus értünk született meg, nem mi születtünk meg érte. Persze, megint csak látszólagos ellentmondások, paradoxonok fognak következni, ez sem biztos. Lehet, hogy kölcsönösségről van szó. Mert azt gondolta az Úr Jézus, azt gondolta a Teremtő Isten, hogy most már mi is megszülethetünk. Értelme lesz most már az életünknek, azért, mert megígérte a megváltót. Megszületik a megváltó, és megvált bennünket. Örömmel és örömre hoztalak téged a világra. Imádkozzunk. megváltunk, köszönjük neked, hogy örvendező életre szóltottál el bennünket. Örvendező életre hívtál el. Köszönjük neked, Urunk, hogy megtapasztalhatjuk ezt az örömet olyan sokszor, olyan gyakran éljük át, azért, mert te közel vagy az apró dolgokban is az örömet. Meg tudjuk mozdítani az ujjainkat, le tudjuk nyomni a billentyűt a hangszeren, meg tudjuk pengetni a gitárt, hogy el tudjuk lapátolni a havat, hogy tudunk szólni a másikhoz. Urunk, olyan sok örömet adtál, köszönjük neked, hogy a legeslegnagyobb öröm az, hogy vársz bennünket, és olyan közel vagy, hogy szinte már megérinthetünk. Kérünk téged, hogy te tartsd bennünk a lelket, te tartsd meg bennünket örökké. Amen.